Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban szeretnénk, hogy az űrállók figyelik a hajnalt, figyelik a reggel eljövetelét, úgy várni téged, úgy figyelni rád, ahogy a szolga az ő urának gondolatát lesi, úgy szeretnénk mi is rád figyelni. Szeretnénk minden akadályt és megkörnyékező bűnt elvenni az útból, hogy valóban te lehess itt most a középpontban. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le a mi szívünket. Te látod, hogy kinek mire van most szüksége, milyen szívvel, milyen lélekkel, milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel jöttünk ide. Add, hogy nálad megtaláljuk a válaszokat, nálad megkapjuk a felüdülést, a szükséges erőt a tovább lépésre, hogy a hétköznapokban is veled járva tudjunk téged dicsőíteni, és tudjunk áldássá lenni mások számára is. Így kérünk, hogy a te szent lelked és igéd által vezess most is bennünket az Úr Jézus nevében. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a 39. Zsoltárból, Dávid Zsoltára. Mondám, nosza vigyázok utaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel, megzabolázom szájamat, amíg előttem van a hitetlen. Elnémultam, veszteglésre hallgattam a jóról, de fájdalmam felzaklatódott. Fölhevült bennem az én szívem, gondolatomban tűzgerjede fel, így szólék azért az én nyelvemmel. Jelensd meg, Uram, az én végemet és napjaim mértékét, mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen múlandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Bizony árnyékként jár az ember, bizony csak hiába szorgalmatoskodik, rakásra gyűjt, de nem tudja, kitakarítja be azokat. Most azért mit reméljek, ó Uram? Te benned van bizodalmam. Ments ki engem minden álnokságomból, ne tégy engem bolondok csúfjává. Megnémultam, nem nyitom fel számat, mert te cselekedted. Vedd le rólam a te ostorodat, kezed fenyítéke miatt elenyészem én. Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint a moly az ő szépségét. Bizony merő hiába valóság minden ember. Halld meg, Uram, az én könyörgésemet, figyelmezzél kiáltásomra, könyhullatásomra ne vesztegelj, mert én jövevény vagyok te nálad, zsellér, mint minden én ősöm. Ne nézz rám, hadd enyhüljek meg, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Kedves testvéreim, mint tudjuk, ebben az évben a délutáni Isten tiszteleteken a Zsoltárok könyvét tanulmányozzuk, és a mai napra nagy tiszteletű úr a 39. Zsoltárt jelölte ki következő részként. Hogyha valakit megkérdeznénk, hogy Dávidról, Izrael nagy királyáról mi jut az eszébe, nem biztos, hogy ezek a gondolatok, amiket most felolvastunk itt a Zsoltárban, ennek a megfáradt, megtört, kicsit kiábrándult embernek a gondolatai jutnának az eszébe. Hiszen, ha meghalljuk Dávid király nevét, talán elsőre arra gondolunk, hogy ő volt az, aki legyőzte a filiszteusok, ma úgy mondanánk szuperhősét, Góliátot. Ő volt az, akit még gyermekkorában kiválasztott Isten a királyságra, és Sámuel próféta által felkent, még amikor csak pásztorfiú volt. Ő volt az, aki az Isten szíve szerint való király volt, akihez minden utána következő királyt hasonlítottak Izraelben. Ő volt az, akinek a Saultól elvett királyságot Isten oda ajándékozta. Azt is tudjuk, hogy Dávid volt az, aki elfoglalta Jeruzsálemet, befejezte ezzel tulajdonképpen a Józsué idején elkezdődött honfoglalást, és megtette az ország fővárosává. Egyik izraeli király sem harcolt meg annyi győztes csatát, mint Dávid. Mégis ebben a Zsoltárban ilyeneket ír, mint amit az 5.-6. versben olvashatunk. Jelensd meg, Uram, az én végemet, és napjaim mértékét, mennyi az. Hadd tudjam, hogy milyen mulandó vagyok. Íme tenyérnyivé tetted napjaimat, és az én életem te előtted, mint a semmi. Bizony merő hiába valóság minden ember, akárhogyan áll is. Nem tudhatjuk, hogy pontosan milyen életkörülmények között íródott ez a Zsoltár, mik vezették Dávidot ezekhez a gondolatokhoz. Talán valamilyen nyomorúság, vagy bűn miatti lelkiismeretfurdalás, vagy éppen betegség, vagy az ő családjában nem ritka családi viszály. Noha emberileg úgy tűnt, vagy külső szemlélő első ránézésre azt mondhatta Dávid életét szemlélve, hogy mindene megvolt, mégis azt olvassuk itt a Zsoltárban, hogy hiába valónak nevezi az életet. Hiába a gazdagság, hiába a hatalom, hiába a hírnév, a siker, a különböző élvezetek, a katonai győzelmek, valami mégis hiányzik Dávid életéből, Dávid lelkéből. Meg is vallja a 8. versben, hogy minden kiábrándultsága, kiégettsége ellenére az élteti még, hogy az Úrban bízik. A szegénységben és gazdagságban, a sikertelenségben és a sikerek között is Isten volt Dávid számára a reménység, az erőforrás, az igazi örömforrás. Ezt látjuk végig Dávid király életében. Nem vakítja el a gazdagság, nem esik a nihil mélységébe, mert az Úrra néz. Tisztában van élete véges voltával, ahogy ezt több helyen is leírja ebben a Zsoltárban, és azzal is tisztában van, hogy ő csak jövevény ezen a világon. Sőt, nem csak ő jövevény, hanem olvashatjuk a Szentírásban több helyen is, hogy mi magunk mindnyájan csak jövevények vagyunk itt. Tisztában van vele Dávid, hogy nem ez a földi élet az pusztán, ami az embernek kiszavatott. Éppen ezért az örökké valóságba kapaszkodik, hozzá csatolja az életét az örökké valóhoz, mert tudja, hogy csak így van értelme a földi életének is. Nem a földi élet néhány évtizedére és múlandó javaira néz csupán, hanem azokra az örökké való áldásokra és értékekre, amiket Isten kínál neki. És hogyha egy kicsit a saját életünket állítjuk ennek az igének a világosságába, akkor meg kell látnunk, hogy nagyon sok kudarcunk, nagyon sok csalódásunk éppen abból fakad, hogy nem látunk túl azon a néhány évtizeden, amit itt töltünk a Földön. Itt akarunk érvényesülni, itt akarunk boldogok lenni, itt akarunk betöltekezni, itt akarunk sikeresek lenni, és itt igyekszünk felhalmozni különböző értékeket, amit aztán valóban, ahogy az ige mondja, a moly vagy a rozsda fog egy idő után megemészteni. Csak úgy, mint a Lukács evangéliumában olvasható bolond gazdag a példázatban. Pedig ez a földi élet nem arra adatott, hogy itt gyűjtsünk javakat, és itt rendezkedjünk be. Erre figyelmeztet bennünket a Jézusi példázat is, amit most hadd olvassak fel a Lukács evangélium a 12. részéből, a 15. verstől. Mondd azért nékik Jézus, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az embernek az ő élete. És mondanék nékik egy példázatot. Egy gazdag embernek bőségesen termett a földje. Azért magában okoskodék ezt mondván. Mit cselekedjem? Mert nincs hová takarnom az én termésemet. És mondta, ezt cselekszem, az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat, és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködjél. Mondta pedig néki az Isten, bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig készítettél, kiéi lesznek. Így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem az Istenben gazdag. Hogyha megnézzük ezt a példázatot, azt látjuk, hogy nagyon hasonlít azokra az emberekre, és arra a közgondolkodásra, ami ma is jelen van a világban, ami pusztán erre a világra, erre a földi életre akar berendezkedni. Talán első ránézésre még azt is mondhatnánk erről a gazdag emberről, hogy jól gazdálkodik, hogy jól gazdálkodik a javaival, talán példaként is állíthatnánk, hiszen ha bőséges a termés és megteheti, miért ne rombolhatná le a magtárait, miért ne építhetne nagyobbakat, hiszen ez a logikus, ha több a termés, akkor több hely kell neki, akkor miért ne építene nagyobbakat, és miért ne tárazná be oda mindazt, ami termett. Miben nyilvánul meg azonban mégis lépten nyomon ebben a példázatban is ennek az embernek a bolondsága, és a mai közgondolkodásnak a bolondsága is. Egy mondatban összefoglalható, kihagyja az Istent a számításból. Nem számol Istennel, csak úgy, mint a mai világ sem számol Istennel. Azt olvassuk itt, hogy a példázat elején a gazdag embernek bőségesen termett a földje. Nem gondolja meg ez az istentelen gazdag ember, hogy kitől van ez a bőséges termés. Ő csak ezt olyan természetesnek veszi, hogy van, és azért van, hogy neki jobb legyen. Aztán feltehetjük azt a csendes kérdést is, hogy vajon nem azért termette az idén neki többje, hogy annak adjon, akinek kevesebbje van. Ez is annyira kimarad a hétköznapok gondolkodásából, és sokszor a mi gondolatainkból is. Azok a javak, amik nekünk vannak, azok vajon nem azért adattak-e, hogy másoknak adjunk belőle, hogy mások felé szolgáljunk, vagy sáfárkodjunk azokkal az értékekkel, amiket Isten nekünk adott. Aztán azt olvassuk, hogy okoskodott magában. Azt látjuk, hogy minden emberi bölcselkedés, minden emberi tervezgetés, minden emberi szándék, ami Istent kihagyja a számításból, az valóban csak okoskodás. Az valóban csak tervezgetés, és ahogy a közmondás is mondja, ember tervez, Isten végez. Isten teszi mindig oda a pontot a mondat végére. Isten az, aki lezár minden cselekményt, övé az utolsó szó. Csak hiába való okoskodás és eleve kudarcra ítélt dolog az, amiből kihagyjuk az Istent, és nem kérdezzük meg. Aztán a 18. versben olyan érdekes megfigyelni, hogy minden egyes szám első szemében van. Ezt cselekszem, lerontom a csüreimet, nagyobbakat építek az én javaimnak, stb. És ezt még sorolhatnánk tovább. Azt látjuk, hogy csak maga körül forog ez az ember. Intézkedik, tervez, nagyon aktív, mondhatnánk, lót fut ide-oda, nem figyel másra sem, egyedül csak magára. Az egész példázatból, a bolond embernek a gondolkodásából ez harsog ki, én, hogy az enyém. Ennek a hozzáállásnak a következménye aztán az az eltunyulás és ellustulás, amit a végén olvasunk a példázatnak, az élfhajház öncélú élet. Tedd magad kényelembe, mondja, egyél, igyál, gyönyörködjél. Vajon nem ez-e a mai világ alap hozzáállása? Tedd magad kényelembe, érted vannak a dolgok, ne foglalkozz mással, te megérdemled, egyél, igyál, vigadjál, gyönyörködjél. És akkor egyszer csak valaki elrontja ezt a, mondhatnánk úgy mai divatos szóval, bulit, ezt a felszabadult, önfelett állapotot, mert azt mondja neki az Isten, hogy még az éjjel elkérik a gazdag lelkét. És akkor mi lesz azzal a sok felhalmozott vagyonnal? Mit fog kezdeni azzal a hatalmas értékkel, ami földi értelemben mérve érték, de oda át semmi haszna nem lesz? Volt-e értelme ennek a sok-sok lótásnak, futásnak, gondolkodásnak, tervezésnek, erőfeszítésnek, ami pusztán erre az életre rendezte be a gazdag embernek a napjait? Mit tud majd ezekből felmutatni a túlvilágon? Talán sokan ismerjük azt a példát, amikor egy gazdag ember azt kérte, hogy úgy temessék el, hogy az ő keze legyen látható, hogy abban nincs semmi. Hogy amit itt felhalmozott földi vagyont és értéket, abból semmit nem tud átvinni a túlvilágra. Abból semmi nem az övé, nem tud magával vinni. Jézus is azzal zárja a példázat tanulságát, hogy nem a földön kell gazdagnak lennünk, vagy földi gazdagságot gyűjtenünk, hanem Istenben kell gazdagnak lennünk. Őt kell a földi életünk során minél inkább megismerni. És maga Jézus mondja azt a búcsú beszédeiben a tanítványoknak, hogy Istent megismerni maga az örök élet. Amikor a főpapi imájában ezt mondja Istennek, megismerni téged, ez az örök élet. Sokan azt gondolják, hogy az örök élet az valami meghosszabbított földi élet, vagy halál nélküli élet, vagy hogy az örök életnek a jó volt az pusztán abban merül ki, hogy arany utcák meg gyöngykapuk lesznek a mennyben, és ott járhatunk, elhetünk. A menny attól lesz érdekes, nem attól, hogy aranyból lesznek az utcák, meg az épületek, hanem attól, hogy Istennel lehetünk örök közösségben, és senki és semmi nem választhat el bennünket tőle. És hogyha itt a földön nekünk nem elég Isten, akkor mit fogunk kezdeni a mennyben, az örökké valóságban, ahol nem lesz más, csak Isten, és nem fogja más elvonni a figyelmünket róla. A mennynek is az a lényege, hogy Istennel lehetünk közösségben, minden olyan dolog nélkül, ami ma elválaszt még talán tőle, vagy elvonja a figyelmünket róla. Isten az, aki a legfőbb jó, akinek a megismerése, akivel az élet közösség, az maga az örök élet. Ezért mondja azt a Szentírás, hogy az örök életet már itt a földön elkezdhetjük élni, hogy döntünk Jézus Krisztus mellett. Ha őt választjuk életünk urának és királyának, ha őt ismerjük meg, ha vele vagyunk naponkénti közösségben. Isten mennyei kincsek gyűjtésére bíztat bennünket, mivel a földi kincseket egy idő után úgyis megemészti a rozsda és a moly. Erre hívja fel a figyelmet az Ézsaiás könyvében is az ige, az 55. részben az első két versben így szól: Ó, mindnyájan, kik szomjuhoztok, jertek-e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek. Igen, Isten készít nekünk olyan áldásokat és olyan javakat, amelyeket földi vagyonnal vagy földi pénzzel nem lehet megvásárolni, és Isten az, aki gondoskodni akar minden szükségünkről, ahogy ez az ige is elmondja, mind a testi, mind a lelki szükségeinket ő akarja betölteni, csak jó lenne, hogyha végre nála keresnénk ezeknek a testi, lelki szükségeknek a betöltését, és nem máshol. Fontos azt is megjegyeznünk ennek a példázatnak kapcsán, hogy a gazdagság nem önmagában rossz. Sokszor azt gondolja a világ, és az a vád éri az egyházat, hogy mindig csak a gazdagokat szídják és ostorozzák az egyházban. Nem erről van szó. A gazdagság lehet jó és lehet nagyon hasznos, amennyiben a gazdagságra az ember Isten akarata szerint cselekedve tesz szert, és a gazdagságával Isten akarata szerint való módon él. Akkor lesz kárára saját magának is, és környezetének is valakinek a gazdagsága, ha arra nem Isten szerint való módon tesz szert, és ha azt a gazdagságot nem az Isten akarata szerint használja. Akkor elkezd önzővé, öncélúvá válni az ember, elkezd maga körül forogni, elkezd érzéketlen lenni a külvilágra és a mások nyomorúságára, és akkor elkezd egy idő után bálvánnyá válni a pénz, az anyagi javak, a földi haszon, és fontosabbá válik minden másnál. Arra figyelmeztet bennünket ez a példázat, hogy számoljunk Istennel az életünk minden területén, és nem csak Istennek az ítéletével számoljunk, vagy számonkérésével, hanem számoljunk azzal, hogy Isten kész nekünk jót adni, kész betölteni a szükségeinket, csak nála keressük, és tőle kérjük azok betöltését. Gyűjtsünk Jézussal, és járjunk vele, mert ő figyelmeztet bennünket az igében egy másik helyen, hogy aki velem nem gyűjt, az tékozol. S ahogy a délelőtti ige hirdetésben is hallhattuk, mindenünk, amink van, az Istentől van. És nem véletlenül annyi adatott, és nem véletlenül úgy, amennyi és ahogy. Arra adatott mindenünk, amink van, hogy azzal egyrészt Isten dicsőségére, másrészt fele barátaink javára éljünk. Semmink nincs, amit ne tőle kaptunk volna, ezért nem csak mindenért neki kell hálát adnunk, hanem mindenünket neki kell adnunk. Amikor ostorozza lépten nyomon a Szentírásban az izraeli népet Isten a prófétákon keresztül, hogy nem adják oda a tizedet, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy a javaiknak, az anyagi javaiknak a tizedét nem adják oda, hanem magukat nem akarják odaadni Istennek. Nem akarnak engedelmeskedni neki, nem akarják elismerni az Isten uralmát az életük fölött. Istennek nem csak a tizedünk kell, hanem mindenünk, mert ő is mindent odaadott nekünk Jézus Krisztusban. Látjuk-e ezt? Látjuk-e azt, hogy Isten nem csak egy ilyen kis csatolt fájl akar lenni az életünkben, hanem ő minden akar lenni, és mindenünket be akarja tölteni. Dávid is rájött arra, hogy mindannak a földi kincsnek a birtoklása, ami neki van, csak Istennel együtt értékes. A hatalom, pénz, a siker, a katonai győzelmek, a népének a szeretete, mindaz az anyagi gazdagság, ami körülvette, az csak akkor lesz áldássá és igazi örömforrássá az életében, ha Istennel éli mindezeket meg, és Istentől kéri, és Istentől kapja. Csak akkor lesz teljes a földi élete, és csak akkor lesz örök élete is, hogyha az örökkévaló Istenhez köti azt. Ha nem ezt a földi sátorházat cicomázza tovább, hanem a mennyei otthonra néz, és azt igyekszik díszíteni mennyei kincsekkel. Dávid tisztában volt azzal, hogy nem a földi életének néhány évtizede a lényeg, hanem ami azután jön, az örökké valóság. Ahogy leírja a Zsoltár végén is, hogy csak jövevény vagyok. Tisztában van vele, hogy noha ő Izrael leghatalmasabb embere, sok katonával, arannyal, ezüsttel és mindenféle hatalommal, ő mégiscsak jövevény. Ez csak egy átmeneti állapot. Az igazi otthona, az igazi célja, az nem a jeruzsálemi palota, hanem az Isten országa. És ő arra néz, arra felé tart, ahhoz igazítja a döntései, az életét. És olyan jó lenne, hogyha mi is tudatosítanánk magunkban újra és újra, hogy ez a néhány évtized, amit itt a földön élünk, ez nem arra adatott, hogy itt felhalmozzunk mindenféle földi kincseket, aztán lélekben pedig üres kézzel menjünk az Isten ítélőszéke elé. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall, mondja Jézus. Tudjuk azt, és legyünk tisztában azzal, hogy ez a földi élet és ennek néhány évtizede arra adatott, hogy megismerjük azt az Istent, aki az örökké valóságban vele való életközösségbe hív bennünket. És ebben a néhány évtizedben kell döntést hoznunk Isten mellett, vagy Isten ellen. Erről szól az életünk, és itt dől el ebben a néhány évtizedben, hogy azt az örökkévalóságot, amit most még fel sem tudunk fogni, hogy mit jelent a végtelen, azt hol fogjuk tölteni? Isten jelenlétében, a mennyben, vagy Istentől elzárva, pokolban. Itt dől el a földi életünk néhány évtizedében, hogy hol töltjük az örökkévalóságot, erre adatott az életünk. És ahogy délelőtt is szintén elhangzott, ne csapjuk be magunkat. Ha halogatjuk a döntést, az azt jelenti, hogy most nem. Most nemet mondok Istenre. És honnan tudhatom, hogy nem ez volt az utolsó szavam ebben az életben. Éppen ezért komoly a felelősségünk, ahogy az ige mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Minden alkalom ma, amikor hangzik az ő szava, és minden alkalom döntéshelyzet, amikor Isten igéjét halljuk, hogy engedünk-e neki, vagy ellenállunk. Igent mondunk az ő hívására, vagy nemet mondunk, vagy esetleg halogatjuk, de azzal ugyanúgy nemet mondunk. Legyen előttünk ott a példa, a gondolat, az a kép, hogy az, hogyha valaki majdnem elérte a vonatot, az azt jelenti, hogy nem érte el a vonatot. Teljesen mindegy, hogy mennyi idővel késte le. Minket hív Isten az ő mennyei királyságába, hív arra, hogy kerüljünk vele kapcsolatba, hogy adjuk át neki az életünket, hogy bánjuk meg a bűneinket, hogy ismerjük el őt Úrnak és Királynak az életünk fölött, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy elértük azt a bizonyos vonatot, és haladunk az Isten országa felé. Ebben a pár évben tehát fontos, hogy tudjuk, hogy azon túl, hogy a földi életünket éljük, és nyilván bizonyos alapvető életszükségleteket meg kell szereznünk, és Isten ki is rendel nekünk, hiszen ezért imádkozunk a mi atyánkban is. A lényeg az az, hogy eldöntsük, hogy hol akarjuk tölteni az örökkévalóságot, kivel akarjuk tölteni az örökkévalóságot. És a megtérésünk után pedig nem szól másról az életünk, mint hogy Isten úgy formáljon bennünket, hogy alkalmasak legyünk arra az országra, ahova ő hív bennünket. Ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan döntünk. Dávid már döntött, ezt látjuk ebben a Zsoltárban. A múlandó földi kincsekkel szemben az örökkévaló Istent választotta. Elhatározta, hogy bizalmát, reménységét csak Istenbe veti, és ehhez a hithez, ehhez a döntéshez igazítja a tetteit, az életvitelét, és kész nem csak hinni Istennek, hanem kész engedelmeskedni is neki. Adja Isten, hogy ebben kövessük a Zsoltáros példáját. Amen. Atyánk Istenünk, te látod, hogy néha olyan nehéz túllátni a szürke hétköznapokon, a taposó malmon, a hétköznapi teendők sokaságán. Olyan sokszor elveszünk a mindennapok fáradtságos munkájában, és nem látunk túl ezeknek a nehézségeknek, vagy éppen minket lefoglaló gondolatoknak a sűrűjén. Nem látjuk meg azt a célt, amit te már régen megmutattál és felmutattál előttünk, hogy te hívsz bennünket a veled való örök életközösségbe, hogy azt nem csak a mennyben kezdhetjük el majd élni, hanem már itt a földön is, és hogy döntést kell hoznunk melletted vagy ellened. Bocsáss meg, hogy sokszor inkább hallgatunk a figyelmünket elterelő hangokra, próbáljuk halogatni a döntést, és nem veszük észre, hogy ezzel saját életünket, sorsunkat rontjuk meg, mert az igazi békességet, az igazi örömöt, az igazi szeretetet akadályozzuk meg, hogy az életünkbe áradjon. Saját magunkat fosztjuk meg attól a boldogságtól, ami csak azoké, akik veled járnak. Istenünk, szeretnénk végre meglátni és elismerni, hogy az életünk néhány évtizedét ezt te nem arra adtad, hogy itt a földön rendezkedjünk be, hogy valóban ez csak egy sátorház, csak egy ideiglenes szállás, és hogy te örök hajlékot a mennyben készítettél nekünk. Olyan jó lenne, ha erre a hajlékra törekednénk, ha mennyei kincseket gyűjtenénk magunknak, és nem foglalnál le a gondolatainkat, az erőinket, földi kincseknek a gyűjtése. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy juttass el bennünket igaz Isten ismeretre, hogy megismerhessünk téged, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, hogy jobban tudjunk téged szeretni, és hűségesebben tudjunk téged szolgálni. Azért könyörgünk, hogy te töltsd be a mi életünket igazi értékekkel és igazi tartalommal, és azért imádkozunk, hogy ne csak minket áldj meg, hanem add, hogy mi is lehessünk áldássá a környezetünk számára. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így légy velünk a holnapi nappal kezdődő héten is, légy velünk feladatainkban, munkáinkban, add, hogy minden élethelyzetünkben és döntésünkben tudjunk téged tükrözni, tudjunk melletted dönteni. Azért imádkozunk, atyánk, hogy te áld meg így a mi szeretteinket, a mi családjainkat, légy a betegek gyógyítója, a gyászolók vigasztalója, és hozzuk eléd gyülekezetünknek, egyházunknak, nemzetünknek az ügyét, hogy te adj ébredést, és te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ámen.